Ezer arcú Kína. Kulturális magazin a Trend Night-ban.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Ma este a Trend FM és a China Media Group Ezer arcú Kínát bemutató közös műsorában először arról lesz szó, hogyan igyekeznek stabilizálni a kínai vállalatok a járvány miatt megrendült globális ellátási láncot, ezt követően pedig arról számolunk be, hogyan újult meg az évszázados olimpiai álom beteljesülése nyomán egy 100 éves vasútvonal Kínában. Kérem, tartsanak velem!
Ezer arcú Kína.
Először tehát arról, hogy hogyan igyekeznek stabilizálni a globális ellátási láncot a kínai vállalatok a járvány okozta problémák ellenére. Néhány nappal azután, hogy a kínai Xinbao februárban kiszállított egy sor ipari terméket, köztük kávéfőzőket és jégkészítőgépeket, meglepő módon köszönő levelet kapott a megrendelő General Electric-től az időben történő szállítás miatt. A Xinbao Electrical Appliances a dél-kínai Guangdong tartományi Foshan városban működik, és a világ egyik legnagyobb háztartási készülékgyártója. A cég globális piaci részesedése meghaladja 10%-ot, sztárterméke pedig a kávéfőző, amely a globális piac 40%-át tudhatja magáénak. Ezek az adatok is jól jelzik, hogy a termelés korai újraindítása sokat számított a háztartási cikkek globális kínálatában. Mivel a világpiacon több szereplő is aggódik amiatt, hogy a kínai gyártású termékek nem érkeznek meg időben, és így nem lesznek képesek kielégíteni a globális keresletet a koronavírus kitörése közepette, ezért a kínai kormány és a helyi vállalatok is fokozott erőfeszítéseket tesznek az aggodalmak eloszlatására és a termelés újraindítására. Számos tengeren túli ügyfél aggódik, és gyakran lépnek kapcsolatba velünk, hogy információt szerezzenek a termelés folytatásáról, mondta Rai Zeng, a Xinbao elnöke. Az új koronavírus idei kitörése miatt a szülőföldjükre visszatérő kínai munkavállalók milliói hosszabbították meg a szokásos 7 napos tavaszi ünnepet, ezért sok gyár és vállalkozás csak február 10-én, vagy akár még később kezdhette meg ismét a termelést. Rai Zeng ezzel kapcsolatban elmondta, hogy összegyűjtötték a személyi adatokat, bérelt buszokat küldtek az alkalmazottak visszaszállítására, és segítséget kértek a többi ellátótól. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a koronavírus járvány ellenére teljesítsük az ügyfelek megrendeléseit, mondta Zeng. A Xinbao azonban nem csak köszönő levelet kapott az amerikai üzleti partnertől, hanem további megrendeléseket is. Mint a cég elnöke elmondta, több tengeren túli megrendelést kaptak az előző év azonos időszakához képest, és úgy tervezik, hogy az új rendeléseket május folyamán teljesíteni is tudják. Már sikerrel helyreállítottuk a működést, és most behozzuk a februári lemaradásunkat, mondta Rai Zeng, a cég elnöke. A Xinbao azonban csak egy példa arra, hogyan kezelik Kínában a halálos vírus által okozott óriási kihívásokat, és hogyan próbálják megőrizni a globális ellátási lánc stabilitását. A kínai kormány is több intézkedést vezetett be, és miközben határozott lépéseket tesz a járvány megfékezésére, amennyire csak lehetséges, támogatja a termelés újraindulását, illetve folytatását a globális kínálat kielégítése érdekében. Zhang Chongqing, a kínai kereskedelmi minisztérium külföldi befektetési osztályának vezetője, egy korábbi online sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a koronavírusos járvány a közlekedés, a logisztika és az emberi erőforrás szempontjából jelent igazán akadályt. Ráadásul az ellátási lánc felső, illetve alsó régióiban tevékenykedő vállalatok nem ugyanabban az időben folytatták a termelést, így a kereskedelmi minisztérium most több intézkedést is bevezetett, hogy az ipari ellátási lánc termelése mindenhol újrainduljon és folyamatos legyen. Úgy tűnik, hogy hamarosan megoldódhat a Kínában működő külföldi vállalatok termelésének újraindítása is, mondta el a kínai kereskedelmi minisztérium külföldi befektetési osztályának vezetője. Zhang Chongqingot hallják.
A shanghai helyi kormányzat munkacsoportot szervezett, és február 25-től kezdve 2 hét alatt felkeresik a Shanghaiban működő 720 multinacionális vállalat regionális székhelyét, és a kulcsfontosságú külföldi alapítású vállalatokat a problémák megoldása érdekében. Kanton tartományban olyan mechanizmus lép hatályba, hogy a multinacionális vállalatok közvetlenül léphetnek kapcsolatba a tartomány kormányzójával, aki megerősíti a koordinációt, a logisztika, az emberi források, a nyersanyag és a járvány megelőzési ellátás területén, és időben segít a nagyvállalatok, így például a Walmart, az LG, a Danone és az illetékes kereskedelmi márkák által jelentett problémák megoldásában.
Zhang Chongqingot, a kínai kereskedelmi minisztérium külföldi befektetési osztályának vezetőjét hallották. A vasani székhelyű Galanz Enterprises, a mikrohullámú sütők egyik legnagyobb gyártója, ígéretet tett arra, hogy a járvány közepette sem késlelteti vagy szünetelteti a beszállítást. Bármennyire is nehéz, a szállítást teljesíteni kell, mert felelősséggel tartozunk minden ügyfelünknek, mondta el egy interjúban Liang Zhaoxian, a Galanz elnöke. Ígéreteinek betartása érdekében a társaság február 10-én újraindította a termelést, miközben soha nem látott szigorú megelőző intézkedéseket hozott, beleértve a napi minimum kétszeri testhőmérséklet ellenőrzést és a napi minimum hatszori kézmosást. Az elnök szerint a szalag mellett dolgozó munkások hiányának megoldása érdekében a vállalat több mint 160 vezetőt irányított a gyártósorokhoz dolgozni. Egyelőre a termelés hatékonysága 30%-kal nőtt az újraindítás korai szakaszához képest, és a napi kapacitás várhatóan hamarosan normalizálódik, mondta Li Feng, a cég alelnöke, aki szintén készenléti személyként dolgozik egy gyártósornál a járvány idején. A szintén fosani székhelyű Guangdong Sunwheel Precision Plastic a világ legnagyobb műanyag légkondicionáló lapát gyártója, évente mintegy 30 millió darabot exportál, és ezzel a piac egyharmadát fedi le. A vállalat elnöke Mo Kuyan szerint a vírus epicentrumában Wuhanban található leányvállalatuk leállítása után a cég az alapanyagokat és az alkatrészeket máshová vitte, hogy biztosítsák a termelést és a szállítást. Ahelyett, hogy a járvány miatt növeltük volna a gyárjárat, veszteség nélkül teljesítettük a szállításainkat, ami minket is meglepett, hogy idén nőttek a nemzetközi megrendeléseink, mondta a vállalat elnöke. Mo Kuyan úgy véli, hogy a járvány nem csupán fenyegetés vagy válság, hanem a kínai ellátási lánc és a kínai vállalatok kockázatkezelő képességének vizsgája is. Mo Kuyan szerint a járvány miatti munkaerőhiány egyre több hazai vállalkozást kényszerít arra, hogy a további fejlesztésekre összpontosítson. A Sunwheel Precision Plastic már több mint 40 millió yuant, mint egy 5,7 millió amerikai dollárt fektetett berendezéseinek automatizálásába, és ezzel mintegy 1000 ember munkáját válthatják ki anélkül, hogy csökkenne a kapacitásuk. Egyre több kínai vállalat fejleszti az intelligens gyártást, ezért mi is így módon erősítjük a kockázatkezelő képességünket, mondta Mo Kuyan. Zhang Chongqing, a kínai kereskedelmi minisztérium tisztviselője szerint hosszú távú és átfogó szempontból nézve a járvány ellátási láncra és ipari láncra gyakorolt hatása időszakos és rövid távú. Kína szerepe a globális ellátási láncban, valamint az ipari láncban nem változik majd a járvány miatt. Zhang hangsúlyozta azt is, hogy eddig sem a külföldi, sem pedig a kínai vállalatok nem vitték az ellátási ipari láncokat külföldre. Zhang Chongqingot hallják.
Általában véve a külföldi tőkebefektetők befektetési döntései hosszú távúak, szisztematikusak és stratégiai alapúak, a járvány hatása azonban korlátozott, de nem zárjuk ki a stratégiai kiigazítások lehetőségét. Az amerikai-kínai kereskedelmi kamara új felmérései azt mutatják, hogy a megkérdezett vállalatok 55%-a úgy véli, még korai megítélni, hogy milyen következményekkel lesz a járvány az elkövetkező 3-5 év üzleti stratégiájára, 34%-uk úgy véli, hogy nem lesz hatása. Több kutatás és vizsgálat eredménye szerint a kínai gazdaság hosszú távú jó kilátásai nem változnak. A külföldi befektetés vonzásának összetett versenyképessége nem gyengül, és a multinacionális vállalatok túlnyomó részének a Kínában történő befektetések iránti bizalma és stratégiája sem változik. Bíznak a hosszú távú fejlesztési kilátásokban, sőt, egyes befektetők tovább növelik a beruházásaikat Kínában.
Zhang Chongqingot, a kínai kereskedelmi minisztérium tisztviselőjét hallották. Kínában egyébként a cégvezetők többsége úgy látja, hogy a vírus okozta kihívások idején a kínai vállalatok a hatékonyságuk mellett most megmutathatták rendkívüli rugalmasságukat és alkalmazkodó képességüket is.
Ezer arcú Kína.
És akkor most arról, hogy hogyan újult meg az évszázados olimpiai álom beteljesülése nyomán egy 100 éves vasútvonal Kínában. A Pekinget és a 2022-es téli olimpia társrendező városát Zhangjiakút összekötő nagysebességű vasútvonalat 2019. december 30-án helyezték üzembe, ami egy újabb fontos lépést jelent az olimpiára való felkészülésben. Mivel a játékok megrendezéséig csupán 2 év van hátra, a rendezők felgyorsították az előkészületeket, hogy tökéletesen megvalósulhasson a városban az a 100 éves kínai álom, amely egyébként korábban 2008-ban Pekingben már megvalósult, hogy végre olimpiai játékot rendezzen, és ennek nyomán a 100 éves Peking-Zhangjiakou közötti vasútvonal is átalakult. A történetet érdemes 1908-ban kezdeni, amikor is Zhang Boling oktató és egyébként Kína olimpiai mozgalmának elkötelezett híve és előfutára három cikket tett közzé a Tianjin Youth magazinban. Az első az volt, hogy mikor küldhet Kína sportolót az olimpiai játékokra. Majd azt kérdezte, hogy mikor küldhet Kína egy egész csapatot az olimpiára. És az utolsó kérdése az volt, hogy mikor adhat Kína otthont az olimpiai játékoknak. Ugyanabban az évben, amikor Zhang elültette az olimpiai álom magjait a kínaiak fejébe, a kínai vasút atya néven is emlegetett, Zhang Tianyao két évvel a tervezett idő előtt befejezte a Peking Kalgan, vagyis Peking Zhangjiakou, hiszen Kalgan volt Zhangjiakou egykori neve, vasút építését. Az egyik végén Y alakú kanyargós pálya tökéletes megoldása volt a nagyfal melletti hegyvidéki térségen a meredek lejtőkön történő vasútvonalépítésnek. Ez az Y alak némi magyarázatot igényel. Ugyanis amikor a vonatok áthaladnak ezen az Y alakú szakaszon, először feljön az egyik irányból az egyik vonat az alsó részre, ahol utána ellentétes irányba, azaz az Y alakú pálya másik mellékvonal irányába haladhat tovább a szerelvény. A mozdony és irány változtatása a Kuinglongqiao állomásnál szokott történni, ahol Yang Cunxin édesapja összesen csaknem 68 éven keresztül dolgozott. 1981-ben a 19 éves Yang Cunxin átvette apja munkáját annak nyugdíjba vonulása után. Most Yang Cunxint hallják.
Láttam, ahogy az apám és a kollégái dolgoztak. Úgy gondolom, hogy a vasúti munka korlátozza az embereket. Az unalmas munkánál mindig a vonatok menetrendjében kell megfelelni. A vonatok befogadására általában csak néhány perc kell. A két vonat áthaladási ideje között semmi más nem csinálhat az, akinek ez a munkája, nem mehet sehová. A fiatal embereknek ez tényleg időpazarlás, legalábbis úgy gondoltam. De amint idősebb lettem, észrevettem, hogy valakinek el kell végeznie a legunalmasabb munkát is. Ha én vagyok az a valaki, akkor szeretném ezt jól csinálni. Elmondható, hogy az apám és én itt töltöttük az egész életünket.
Yang Cunxin vasutast hallották, aki beismerte, hogy a vasúti munka egyszerű, ismétlődő és unalmas is lehet. Yangnak volt elég oka panaszkodni, hiszen sokszor 24 órán át fenn kellett maradnia egy műszakban, és első éveiben több mint 20-szor kellett meghúznia a vasúti kapcsolót. Az állomáson töltött 38 év alatt ráadásul csupán egyszer tudta együtt tölteni a családjával a kínai holdújévi ünnepeket. Ismét Yang Cunxint hallják.
Olyan sokan így dolgoznak a vasúti iparában, mint én, de szabad napokon sem tudunk hazamenni. Legyek én a példa. Az elmúlt 27 évben, amióta állomásfőnök lettem, a 27 tavasz ünnep idején csak egyszer mentem haza. Abban az évben volt, amikor megházasodtam. A többi 26 tavasz ünnepet itt az állomáson töltöttem, nem is beszélve az új évről, a munka ünnepe, a nemzeti ünnep idejéről, amikor óriási mennyiségű turista ömlik Pekingbe, de nem bánom, hogy ezt a munkát választottam.
Yang Cunxin vasutast hallották. Mielőtt Yang az állomás történetének részévé vált, Kína már beírta nevét az olimpiai történelembe. Az 1932-es Los Angeles-i olimpián Liu Changshun rövidtávfutó a férfiak 100 és 200 méteres versenyében vett részt Zhang Boling támogatásával. A világ legnépesebb országának végre egy sportolója versenyezhetett az olimpiai játékokon. 4 évvel később egy 69 fős kínai csapat 5 versenyen vett részt a berlini olimpiai játékokon, válaszolva ezzel Zhang Boling 3 kérdésének másodikára is. És aztán káprázatos tűzijátékok élénk színekkel festették az éjszakai égboltot. Az óriási lábnyom alakú tűzijáték Peking tengelye mentén haladt a Tiananmen tértől, a madárfészek stadiont szimbolizálva a 2008-as pekingi olimpiai játékok megnyitóján. Zhang utolsó kérdésére válaszolva tehát a kínai nép 100 éves olimpiai álma végre megvalósult. 2008. augusztus 1-én egy héttel a megnyitó ünnepség előtt a Peking-Tianjin közötti Intercity-t állították üzembe, hogy beindítsa a kínai nagysebességű vasúti korszakot. A Kuinglongqiao állomás szintén nagy változáson ment át. A nagysebességű vasút fejlődésével egyre kevesebb vonat állt meg ott. Végül már nem álltak meg a személyvonatok az állomáson, és csak technikai állomásként szolgált az S2 külvárosi vasútvonalnak, melyet két nappal a pekingi olimpiai játékok megnyitója előtt indítottak el. Ez azonban elősegítette az állomás újjászületését és felhívta a kormány ipari örökségét vizsgáló csapatának figyelmét a térségre. A fővárosi múzeum szakértőinek és Yang saját tudásának köszönhetően helyreállították a Kuinglong-Kiao vasútállomás 20. század elejé állapotát. Az állomás apró múzeummá vált, és Yang új szerepet kapott. Amikor a látogatók oda mennek és érdeklődnek a kínai vasút története iránt, az állomásfőnök idegenvezetővé válik. Az állomás helyreállításával és a mindennapi feladataival elfoglalva, Yang elismerte, hogy nem volt sok ideje a pekingi olimpiai játékokat nézni, és természetesen nem ő volt az egyetlen, aki elmulasztotta a rendkívüli sót. Zhang Shiyi-e a kínai vasút mérnöki tanácsadó csoport munkatársaival vasúti terveket készített a játékok ideje alatt. A munka teljesen lefoglalt minket. Az egyetlen emlékem a játékokról az volt, hogy Kína sok aranyérmet nyert, az Egyesült Államokat is megelőzve, mesélte. 2015. július 31-én pedig Peking neve ismét előkerült, hogy második alkalommal is olimpiát rendezhessen. A Nobülésén, Kuala Lumpurban a 2008-as sikeres játékok nyomán a kínai főváros ezúttal a 2022-es téli olimpia megrendezési jogát nyerte el, és ezzel a világ első olyan városává vált, amely mind a nyári, mind pedig a téli olimpiai játékoknak otthont adhat. A történelmi pillanat tanúja volt Zhang Shiyi-e, aki a Peking és Zhangjiakou között közlekedő nagysebességű vasút főmérnöke volt, és karjait felemelve ünnepelte tervezőcsapatával a számítógép előtt, hogy a vasút az olimpiai infrastruktúra fontos része lehet. A 38 éves mérnök pontosan ismerte az építkezési terület összes bonyolult és kihívásokkal teli körülményeit. Sőt, egyszer elsétált Donghuaoyang megyétől Zhangjiakou felé csapatával a vasúti pálya csaknem felét méterről méterre átvizsgálva. Később ezt az utat többször is megtették. Az új nagysebességű vasút a régi Peking-Zhangjiakou vasút alatt egy alagútban fog közlekedni, az alagút mennyezete körülbelül 4 méterre a régi vágány alatt húzódik. Minden részletet alaposan megfontoltam, hogy minimalizáljam az építés káros hatásait, és hogy a történelmi helyszínek megmaradhassanak eredeti fényükben, mondta Zhang. A tesztutazásra, melyre a vasút 2019. december 30-i hivatalos üzembehelyezése előtt került sor, Zhang vegyes érzelmekkel indult. Ez a vasút olyan, mint a gyerekünk, mondta. Annyira aggódunk, hogy esetleg valamit nem jól terveztem meg, vagy nem olyan jó, mint amilyen lehetne. A vasútvonalon végzett munka és a tervezés olyan élmény, amelyet soha nem fogok elfelejteni, mondta a tervező. Egyébként a 2019 végére üzembe helyezett 174 kilométeres vonal a teljes hosszhoz képest elenyészőnek tűnhet, hiszen a kínai nagysebességű vasúti vonalak hossza összesen 35 ezer kilométer. Ezen a vonalon egyébként 350 km/h sebességgel haladhatnak a szerelvények, amely 10-szer gyorsabb, mint a régi vasút. Gyorsan haladtunk előre a nagysebességű vasúti technológiában, mondta Yang, és az egész itt kezdődött. Az első vasút, amelyet teljesen mi kínaiak terveztünk és építettünk, mondta büszkén Yang Cengxin, a Kuinglong-Kiao vasútállomás vezetője. A Kuinglong-Kiao állomás két történelmi pillanat tanúja volt. Több mint egy évszázaddal ezelőtt a vasút áthaladt a nagyfalon, amikor a nyugati ipari civilizáció a hagyományos kínai kultúrával találkozott. Most, amint a nagysebességű vasút halad a régi vágány alatt, az bizonyítja, hogy Kína kilépett a tanuló szerepből és vezetővé fejlődött.
Ezerarcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért mára az Ezerarcú Kína című műsorba. Jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban Szűcs Péter kollégám várja majd önöket, én pedig két hét múlva jövök ismét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Ez volt az Ezerarcú Kína kulturális magazin a Trend Night.